Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó napot kívánok! Könyvben utazunk a következő órában itt a Hétvégi menetrendben. Népszerű szerzők új regényei kerülnek ma terítékre. Először az angol Richard Osman Gyilkosokra utazunk című regénye. Olá Andrea interjúja.
A dél-angliai kisvárosban élő nyugdíjas Steve Wheeler időnként még mindig kinyomozászta azt, de életét a megszokás irányítja. Van egy macskája, egy kedvenc padja, és van rendszeresen kocsmakvíz, amit ki nem hagyna. No és van egy menye, aki révén, ha csak egy telefonhívás erejéig is, de beszűrődik Steve hétköznapjaiba a külvilág, és némi adrenalin. A fiatal nő személyitestőrként dolgozik, odautazik a világban, ahová a feladata szólítja, és minden nap újabb veszélyek lehetőségét hordozza számára. Amy most éppen egy egzotikus szigeten gondoskodik egy híres regényíró védelméről, amíg egy holttest és egy nagy táska pénz fel nem dúlja a nyugalmukat. Richard Osman Gyilkosokra utazunk című regénye rendkívül szórakoztató és tele van érzelmekkel. Farkas Veronika műfordítót kérdezem a regényről. Természetesen azzal kezdődik ez a beszélgetés, mi az, ami hasonlít, és mi az, ami nagyon más ebben az új regényben, mint az író Csütörtöki Nyomozóklub sorozatában.
Nagyon szerettem az előző sorozatot, a Csütörtöki Nyomozóklubot, és azok a dolgok, amiket abban szerettem, azok ebben is megvannak. Az, hogy a szereplők nagyon könnyen megkedvelhetőek, lehet velük azonosulni, valódi emberek, nem pedig a megszokott klisé figurák, akik a krimikben szoktak szerepelni. Viszont ez az új sorozat nekem azért jobban tetszett, mert hogy az előzőben ugye gyakorlatilag egy idős otthon lakói a főszereplők, és nagyon élveztem, ez egy ilyen friss megközelítés volt, hogy idős emberek is tudnak még mit kezdeni az életükkel.
Zártnak találtad a közeget?
Nem zártnak, hanem én még nem vagyok annyira idős ember, úgyhogy kevésbé érezgek erre, de hogy ezzel együtt az összeset végigolvastam, és imádtam, és drukkoltam nekik. De hogy ebben pedig nagyon különbözőek a főszereplők. Van egy fiatal lány, egy házas asszony, aki amúgy testőrként dolgozik, és leginkább verekedni szeret, tehát nem nagyon szeret olvasgatni, vagy üldögélni, azt szereti, hogyha akció van. A férje ezzel szemben egy ilyen galamb lelkű könyvelő, pénzügyi szakember és entellektuál, ami szintén egy ilyen nagyon friss párosítás, hogy nem a megszokott kliséken alapul, illetve a másik két főszereplő is különbözik az eddigiektől. Az egyik egy idős hölgy, egy vagány idős hölgy, aki amúgy írónő, és nagyon...
Ő egy sztár, szinte világsztár, nem? Hát, és úgy is viselkedik, és hát úgy is fogadják, ahol megjelenik.
Igen, szerintem nem spoilerezek sokat azzal, ha elmondom, hogy rávigyázott a főszereplő lány, tehát így kerültek egyáltalán kapcsolatba, hogy az ő testőreként dolgozott. Illetve van egy gyászával küszködő idős férfi is, a főszereplő fiatal nőnek az apósa, akivel lelkileg egyre szorosabb kapcsolatban vannak, tehát szigorúan így lelkileg, érzelmileg.
Bűbályos, nem? Hogy az apósa az, akihez ilyen közel áll, tehát úgy rendszeresen fölhívja, tehát többet beszél ő az apósával, mint a saját fia az apjával.
Igen. És pont ezt is érdekesnek találtam, hogy oké, hogy egy krimi az egész, és sok benne az akció és az izgalom, de hogy ilyen szálakat is belevisz, hogy amikor két olyan ember, akikben nagyon kevés közös vonás van, szándékosan tesznek azért, hogy közelebb kerülhessenek egymáshoz, mert éppen látják, hogy a másiknak szüksége van valamire, és hogy milyen kis kínos jelenetekkel, meg kérdésekkel, meg dilemmákkal jár az ilyesmi.
Igen, de azért, ami összeköti őket, az az, hogy az após az nyomozó volt, vagy rendőr volt.
Igen, rendőr volt. Igen.
Rendőr volt, és még most is van egy kis magánnyomozó irodája, a bűnüldözés az egyetlen kapocs közöttük.
Igen, azt a közös témát találják meg végül, mert hogy mindketten nehezen tudnak beszélgetni egymással, de amint ilyen nyomozásról van szó, vagy bűnöldözésről, azonnal mindketten fellelkesülnek, úgyhogy végül ez kezdi őket összekötni.
Amikor viszont, ez csak egy mellékszál, de nagyon kedves, és végül is sokat elárul a szerző szándékáról, ahogyan az érzelmekről beszél. Tehát amikor az após, ugye, a saját fiával beszél, tehát az Amy, a személyi testőr férjével, azt a sutaságot, ahogyan apa és fia egyszerűen nem tud együtt létezni, nem tudnak beszélgetni, nyilván nem mernek az elhunyt anyukáról beszélni, a feleségről beszélni. Szóval úgy belegondoltam, hogy akik olvasek, hányan ismernek magukra.
Igen, én is éreztem személyes érintettséget, de hogy szerintem mindenki már annyi sokféle szál van ebben a könyvben, tehát mellékszereplők is nagyon érdekesek. Azokat végképp nem akarom elszpoilerezni, úgyhogy ne beszéljünk róluk, de hát mindenki talál magának benne szerintem érdekes szállat, és amúgy valóban ez a férfiak között még ma is sajnos nagyon jellemző, hogy képtelenek, vagy nagyon nehezen nyílnak meg érzelmileg, részben a társadalmi nyomás miatt, mert az nem férfias, akkor valami hiba, valami baj van veled, hogyha az érzelmeidről beszélsz, pláne, hogyha két férfi egymás között teszi ezt. Hát meg a generációk sem feltétlenül találják meg egymással a hangot, különösen ha férfiak, mert hogy a nők azok szociálisabbak, több okból kifolyólag is.
Hogyha visszatérünk ehhez a híres írónőhöz, azért amilyen személyiséget adott neki Oldman, az egészen elképesztő. Tehát, mint egy hurikán, így végig pörög az egész regényen. Nem mesélsz róla egy kicsit?
Igen, ő egy idősebb írónő, aki elég kalandos életet is élt az írásai mellett. Itt megjegyezném, hogy egy ponton, remélem, hogy ezzel nem lövök le semmilyen poén, de egy mellékszálba szóba kerül, hogy valaki orosz tenger alatt járóval csempészett heroint vagy kokaint valahonnan, és itt azért picit letettem a szöveget, hogy ez azért már itt jumping the shark, ez itt túlzás, ilyen nincsen. És nem sokkal később egy podcastban hallottam, hogy tényleg volt egy ilyen eset a világon, amikor valaki a Szovjetuniótól vett egy orosz tenger alatt járót, és azzal csempészett drogokat Dél-Amerikából, úgyhogy az élet néha felülírja a fikciót is.
Azért olyan napra kész egyébként ez a hölgy, Rózi, mert hogy ő élt ezekkel a szerekkel, és tulajdonképpen ilyen nagyon bohém Igen. módon élte le az életét, már nem fiatal.
Igen, hát ő végigcsinálta a 60-as évek szexuális és kábítószeresen szabados évtizedét. Hát meg egyáltalán nem riadt vissza soha a kis kockázatvállalástól, több férje volt, nagyon szórakoztató karakter, tehát ő adja a lazaságot és a frivolságot igazából a regényben, ami érdekes, ha azt vesszük, hogy ő ugye a legidősebb szereplő az összes közül, de mégis.
Ő krimíró, és végül is azért kell vigyázni a Iminek rá, mert egy orosz mafiózó megfenyegette életveszélyesen, mert beleírta az egyik regényében. Ez is vicces.
Igen, igen, egy oligarha így történt, és hogy elkövette azt a hibát Rózi, hogy az igazi nevét használta a regényében az oligarchának. Ezzel a szállal is lesz majd valami a regény végére.
De arról, hogy mi az alaphelyzet, ami összehozza Émit, a személytestőrként dolgozó Émit és az apósát most egy közös munkára, arról muszáj beszélnünk, mert hogy mindenki gyanús lesz. Maga Émi is gyanúba keveredik, és más olyan emberek, akikben ő egyébként feltétel nélkül megbízott.
Jó, ez szerintem az első oldalban kiderül, hogy gyakorlatilag bebizonyosodik, hogy Émi egy sorozatgyilkos, mert hogy több ember meghalt gyanús körülmények között, olyan helyeken, ahol éppen ő járt akkoriban, és olyan módszerekkel ölték meg őket, ami arra utal, hogy egy hivatásos bérgyilkos, vagy pedig aki hivatásszerűen tud harcolni emberekkel, és ez nagyon illik Émire. Illetve elképzelhető, hogy még Émi nyomait is megtalálják a tett helyeken.
És az az ügynökség, aki őt kiközvetíti, ők is elgondolkoznak ezen a lehetőségen.
Egyértelműen bebizonyosodik, hogy Émi tette ezeket a dolgokat. Mindenki számára bebizonyosodik Émit kivéve, bár néha ő is elkezd kételkedni saját magában.
Ami szerintem még nagyon szórakoztató, vagy legalábbis engem, lehet, hogy a vélemény közösség miatt nagyon lenyűgözött. Itt ezek a teljesítmény nélküli influencerek, ugye, mert ők az áldozatok, ők halnak meg.
Igen.
Ahogyan ír róluk, és ott egyet végig is kísérünk, hogy körülbelül mennyi esze van, nincs neki, és hogy,
nagyon cuki.
Igen, de hát egészen elképesztő, ahogyan ezt így a szerző leírja, hogy mitől is lesz 30 ezres, meg 100 ezres
követő táborra. De hát ő csak a szeretetet akarja elterjeszteni a világban.
Uh-huh. Miközben festéket reklámoz.
Igen.
Falfestéket.
Persze, hát ő nagyon-nagyon szarkasztikusan és ironikusan beszél róluk, ugyanakkor szerintem a Bonnie ugye az az influencer, akit végigkövet, hát szerintem róla nagyon szeretettel ír emellett, hogy azért kifigurázza.
Hát egy egyszerű házi asszony, aki otthon gyereket nevel.
Egy egyedülálló anyuka, aki nagyon szereti az anyukáját, nagyon szereti a gyerekeit, és nagyon, nagyon szorgalmasan próbál megfelelni az influencer lét követelményeinek, amikkel nincs teljesen tisztában, de ő megcsinálja a házi feladatát. Nem túl okos, de hogy nagyon-nagyon szorgalmas és lelkes, és nagyon reménykedik abban, hogy egyszer csak ő is olyan híres lesz, mint a többi influencer, akiket követ és csodál.
Mivel kedves, ezért aggódunk érte, hogy nehogy úgy járjon, mint, a többiek, igen. Akik nagyon csúfos véget értek. Van még egy férfi karakter, aki szerintem egészen elképesztő, ez a színész. Emlékszel rá?
Jaj, ez egy ilyen nagyon buta, öntelt hólyag, aki ösztönösen ilyen hímsoviniszta, és ösztönösen lekezeli a nőket, és ösztönösen lenéz maga körül mindenkit, de közben jó indulatú, tehát ő próbál jó indulatú lenni, de hát hogy lehet az ember ezekkel az alsóbrendű népekkel így jó indulatú igazán. Nagyon-nagyon idegesítő, de nagyon jó képű, és imádom, nagyon viccesnek találtam a filmjeit, tehát gagyi akciófilmekben szerepel, de iszonyú büszke ezekre, és nagyon megsértődik, hogyha valaki nem hallott róluk, és ő tényleg színésznek képzeli magát, és nagyon szereti, hogyha az alakítását dicsérik, a nüanszokat, amiket így belevisz az alakításába, de közben ilyen pofoszkodós, meg gyilkolászós filmeket csinál.
Legtipikusabb példa, ami szerintem az ember fölkacag, amikor itt van egy monológ, azt hiszem valami klasszikusból egy monológot kellene elmondania, 5 sor legalább, de lehet, hogy 6, és azt mondja, hogy ezt majd tekintettel megoldom, vagy nem
igen,
tudom.
Igen, ezt majd a nézésemmel megoldom. Megcsinálom.
Nagyon klassz. Én azért gondoltam fontosnak, hogy így a beszélgetés elején ezekről a figurákról essen szó, mert az ember érzi, hogy ezekkel nem most találkozunk utoljára, ezekkel a karakterekkel, uh-huh. Tehát Osman új sorozatot indít.
Ez egy új sorozatnak készül, igen.
Ahogyan a történetet szövi, abban azért nagyon más, mint a Csütörtöki Nyomozóklub, nem? Lassabbnak éreztem ezt a regényt. Csodálkozva nézel rám, igen. Akkor te gyorsabbnak érezted?
Mert hogy én meg nagyon pörgősnek, mert ugye a Csütörtöki Nyomozóklub, az gyakorlatilag egy helyszínen folyik, ott néha kitekintünk onnan, de hogy egy helyszínen laknak ezek az idős emberek, akik nyomoznak, és hogy szép lineárisan szokott ez folyni a Csütörtöki Nyomozóklubba, hogy akkor másnap felkelnek, valamelyiknek eszébe jut valami, este elmennek kártyázni, tejázni, megbeszélik. Tehát így ebben meg össze-vissza ugráltunk a helyszínek között, és közben mindig kiderült valami. Nekem legalábbis ilyen élményem volt fordítás közben, hogy nagyon oda kellett figyelnem, hogy éppen ki beszél, és éppen hol vagyunk, mert hogy mindig változott valami, de lehet, hogy ez csak fordítás közben tűnt ilyennek.
Mozgalmas volt, csak én arra gondoltam, hogy ahogyan kiderülnek dolgok, az nekem lassabb volt.
Közepén volt egy hosszú szakasz, amikor igen, a fő bűnügyből nem derült ki semmi, de közben kiderült az apa és fia kapcsolata, igen, közben igen, kiderült, hogy esetleg a Rózinak nem sikerült még megúsznia ezt az oligarchás dolgot, stb. Tehát, uh-huh. hogy szerintem nagyon sok szál volt, és pont a fős szál tényleg lassú volt benne.
De hát ugye uh-huh. nincs benne üres járat azért, szó se róla, ez egy leteltetlen regény, ugyanúgy, mint a korábbiak, és mondtad, hogy sok helyszínen játszódik, Dubájtól Dublinig.
Santa Lucia.
Meg hát a kisváros, ahol él Angliában.
Jaj, azt megnéztem egyébként, mert hogy van benne egy ilyen szál, hogy az egyik mellékszereplő mindig rávágja, ha valahonnan valahova el kell menni, rávágja, hogy melyik angliai főutakon kell menni, és milyen időben melyik a kevésbé dugós, stb. Úgyhogy én ezt lenyomoztam, én ezeket végignéztem a Google Maps-en, és tényleg, tehát a konkrét kisváros az nem létezik, de a környék létezik, és a körülötte lévő összes város, ahol járnak, azok is léteznek.
Arról még el sem szó, hogy Steve, ugye, ez a középkorú após és nyomozó, hogy mivel telnek a napjai, tehát hogy miből rángatja ki őt a menye és a Rózi együtt. Olyan, mintha őt végig vonszolná. az egész világon, miközben ő semmi más nem akar, csak otthon lenni, meg eljutni a kvíz partiára.
Igen, tehát a kocsma kvíz az nagyon fontos, azt a legdurvább életveszélybe és nyomozás közben is szem előtt tartja, hogy szerdán szokott lenni a kocsma kvíz, hogy akkor haza kell érnie, mert hogy szerdán este a haverokkal kocsma kvíz van, és ha esetleg néhányszor nem jelenne meg, akkor valószínűleg bevennének egy új embert, és na, az nem lenne jó. De hogy ugye Steve-nek nem sokkal a könyv kezdete előtt halt meg a felesége, és ilyenkor néha megrendül az ember biztonsági érzete is, hogyha ilyesmi történik, pláne hirtelenül a környezetében, és ezért ő a napi rutin biztonságába menekül, és iszonyúan felnagyítódnak nála ezek, hogy délelőtt mindenképpen el kell mennie sétálni, akkor délben a macskáját cirógatja, közben elolvassa a leveleit, délután nyomoz egy kicsit, este meg kimegy a feleségével kedvenc padjukra, és ott beszélget bele. Tehát, hogy minden nap ugyanazt csinálja, és ebben találja meg a biztonságot, a vigaszt. Ilyesmi, ezzel szemben a menye viszont folyamatosan a világban repked, helikopterből lövöldözik, és embereket, hírességeket véd meg. Na, szóval nagyon különbözik az életük, viszont minden nap beszélnek telefonon ezzel együtt.
Hát igen, és most együtt kellene dolgozniuk, nem könnyű őt kirobbantani a saját lakásában.
Nem, egyáltalán nem könnyű. Uh-huh.
De végül is aztán sikerül, és az is nagyon szórakoztató, ahogy folyamatosan morog emiatt, tehát öltönyt kell húzni, magánrepülővel kell menni, stb.
Hát az, hogy magánrepülővel kell menni, hát ő nem tudja, hogy kell magánrepülővel menni, teljesen fel van háborodva, hogy miért nem jó így a vízzer. De hogy aztán viszont vigaszt is talál abban, hogy a magánrepülőben, ahol ilyen nagyon extrém ételeket próbálnak ajánlatni neki, de végül sikerül rávenni a külön szakácsot, hogy csináljon neki egy bolonyait, mert hogy lemaradt a bolonyairól a saját kocsmájában, mert hogy el kellett utazni a gyilkosságban nyomozni, de hogy ez megvigasztalja.
Nekem nagyon tetszik, ahogyan a világot látja a szerző vagyam, hogy minden érdekli. Tehát az, hogy itt van egy bűnöző, akiről fogalmunk nincs, hogy kicsoda, de hogy a mesterséges intelligenciát használja ahhoz, hogy ne lehessen őt lenyomozni. Szóval, hogy ez annyira mai, meg annyira a jövőnk.
Nagyon releváns.
Ugye?
Igen, a ChatGPT-t azt használta a regényben, ez nekem is feltűnt, meg azt is, hogy amikor az influencerekről írt, akkor is ott az Instagram legújabb, vagy nem olyan régi funkciói már szerepeltek benne, tehát ilyen nagyon-nagyon releváns volt. Tartja a lépést az informatikával, a mesterséges intelligenciával, meg általában így a világ dolgaival.
Mennyire angol ez a regény szerinted?
Nagyon. Ezt annyira sajnáltam, hogy nem lehet magyarra egy csomó mindent átadni, mert ugye Anglián belül is vannak különféle beszédmódok, akcentusok, szóhasználatok, meg ezek a jellegzetes angol mondások, amiket egyszerűen nem lehet magyarra úgy lefordítani, hogy a hangulata is átjöjjön, de hogy egyébként meg nagyon igyekeztem a szellemiségét átadni a könyvnek, és a kis szellemes megjegyzéseket, vicceket, poénokat.
És például ezek a szokások, vagy ezek a jellegzetességek, ugye ebben a könyvben azért megjelenik a golf, megjelenik egy-két ilyen fontos étel, ez a kocsmakvíz is szerintem nagyon-nagyon angolos.
Abszolút, csak például ez a golfozás is mást jelent egy angol száz embernek, ahol ez a nyugalmas élet, a felső középosztás, a többi, tehát mindez mögötte ott van benne, míg Magyarországon egy olyan sport, amit vagy csinál az ember, vagy nem csinál, de nincsenek ilyen komoly rajongói szerintem, vagy legalábbis nem mérvadóak. Nincs benne ez a jelenség így a köztudatban. Meg igen, hasonló a kocsma, tehát hogy mennyire fontos ott a falu életében a kocsma, és nem úgy, mint Magyarországon. Kicsit hasonlít, tehát egy közösségi hely, ahol találkoznak, de ott nem a bánatukat felejteni járnak ott kocsmában az emberek, hanem ez egy tényleges, ott beszélik meg a napi tévéműsorokat, ott eszik meg az ebédet, és eszik meg a vacsorát. Ez egy ilyen kulturális központ is, nem csak egy hely, ahol inni lehet.
És azt éreztem, hogy egymást is tartják. Lehet, hogy nem is barátságok, mert ott látszik, hogy vannak érdekellentétek, de hogy olyan erős kapcsolat.
Nagyon erős kapcsolatok születnek ott, meg hát az információ ott megy át egyik embertől a másikhoz. De hogy igen, vannak ilyen klikkek ott is a kocsmában, hogy hozzájuk nem ülök oda, mert hogy kedvelem őket, de hogy ők azért egy másik csapat.
Még egy dolog, imin gondolkodom, ugye ezen a személytestőrön, aki elvileg a főszereplő, de gyakorlatilag meg nem feltétlenül, mert róla olyan túl sok mindent nem tudunk meg, tehát lehet, hogy majd ez következő regényekben.
Én is így gondolom, hogy egyrészt ezért, másrészt meg Amy elég fiatal, még a könyv idején, és neki ilyen zaklatott gyermek, otthonos gyerekkora volt, tehát bántalmazott, és neki az eddigi élete azzal telt, hogy így cselekvésbe, tehát hogy nem gondolkozott önmagán, nem gondolkozott az élet értelmén, hanem így cselekedett, megvédett embereket, megtanult verekedni, dolgozik, beszélget, de hogy főleg nem foglalkozik igazán a lelkizéssel, valószínűleg menekülésből is, mert elég nehéz helyzetben találná magát. Uh-huh. Úgyhogy szerintem még lesz itt jelenfejlődés a folytatásokban.
Farkas Veronika műfordítóval Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva újabb könyvet ajánlunk, maradjanak itt a hétvégi menetre.